Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Testvéreim, halljátok meg a keresztség sákramentumának szereztetési igéit, ugye, mint írva vannak a Máté írása szerinti evangélium 28. részében, a 18. verstől a 20. versig eképpen. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És halljátok meg azt az igét, amely így van írva a János evangéliumában, a 7. rész 37. és 38. versében eképpen. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Szeretett testvéreim, szülők, keresztszülők! Két dolog van ebben az igében benne, amely nagyon fontos, és amelyet Isten most a szívetekre helyez. Sőt, bele is írtam a kis emlékeztetőbe, keresztelési emléklapba ezt az igét. Vigyétek el, és mutassátok meg majd egyszer a gyermeketeknek, hogy ezt mondta az Isten, amikor a keresztelője van. Két dolog van benne. Az egyik hív önmagához Jézus, és a másik megígér valamit nektek Jézus, hogyha mentek, akkor valóság lesz az életetekben. Szomjúságról beszél, szomjúságról, amely minden emberi lénynek tulajdonság itt a földön, hogy szomjazik, hogy lelkileg éhezik, hogy valami hiányzik ott belül. Egyszer valaki így írta le egy képpel ezt a jelenséget, hogy miután az ember Istentől elszakadt, tulajdonképpen a lényege esett ki a szívéből, lelkének közepéből, éppen ezért hasonlít ez ahhoz, mint amikor a pecsétgyűrűből, az arany pecsétgyűrűből kiesik a gyémánt. Az arany pecsétgyűrűben nincs ott már a gyémánt, a lényeg hiányzik az ember szívének közepéből, és ez a lényeg nem más, mint maga Isten. Istennek a jelenléte a mi életünkben. Éppen ezért mindenki szembesül ezzel a hiánnyal, csak vagy tudatosul, vagy nem. És mindenki ezt a hiányt valamivel fel akarja, ki akarja tölteni, valamit szeretne, hogy betöltse ezt a hiányt, és keres nagyon sok mindent az életbe, és próbálgatja bele a lelke közepébe. Aztán kiderül az egyiknél, hogy nem illik bele formára. Aztán kiderül, mert vannak ilyen utánzatok, hogy teljesen úgy van csiszolva, mintha gyémánt lenne, de amikor belerakja az ember, és amikor benne tartja, kiderül, hogy üvegből van az egész. Üveggyöngy, mint amelyen földet vettek a hódítók az indiánoktól. Kiderül, hogy nem ugyanaz, csak utánza. Éppen ezért Jézus azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, ha van benne egy szomjúság, gyere én hozzám, és én nem utánzatot adok, Én nem olyat adok, ami nem elégít meg, hanem az élő víznek folyamait adom neked, az életnek folyamait, mert aki én bennem hisz, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, nem másról beszél, nem más valakiről, mint a Szentlélekről, Jézus Krisztus. Éppen ezért nektek ma egy olyan ige adatik, amelyre mentén ti hihettek és jöhettek az Istenhez. Jézus benneteket hív, és a gyermeketeket is hívja. Szomjúság kell ahhoz, hogy Jézushoz menjünk, ott van bennetek, fedezétek fel, és gyertek hozzá. Aki úgy szeretett benneteket, hogy életét adta, hogy nektek örök életetek lehessen, és a ti bűneitek eltűnjenek Isten szeme elől. Ezért hív, hogy gyere én hozzám, és biztat, aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jegyezzétek meg, és éljetek általa. Úgy legyen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felmén el mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, hogy meg van írva János első levelének 3. részében, a 8. vers 2. felében. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És a példabeszédek könyvének a 29. részében, a 18. versben így, mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul. Imádkozzunk. Nagyon sokszor nem érti az ember, hogy mi történik vele, miért történik vele, hogyan történhet vele az, ami történt. Nagyon sokszor az ember szívének a gondolata keserűség, harag, értetlenség, igazság, szomjúság, és ebből olyan sok minden következik. Arra kérünk téged, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért, Jézus Krisztus által, ígédben és szent lelkednek munkájában, hogy világosságot nekünk tőled valót. Hadd értsük a te akaratodat, és közben hadd értsük meg, hogy mi történik velünk. Amen. Mikor nincs mennyei látás, elvadul a nép. Nagyon sok ember van a mai korunkban, aki nem szeret szembenézni a valósággal. Valahogy úgy éli az életét, vagy úgy gondolkodik, hogyha úgy tesz, mintha nem látná azt, ami van, akkor az nincs is. A jó gondolatú ember azt mondja, hogy megnézem, mi van, utána járok, hogy miért van, és a hatalommal állok, amely rendet csinálok. Teszek róla, hogy ha valami nem jó, ne úgy legyen, ne úgy maradjon. De nem jellemző mai korunkban, hogy a magyar nép így képes lenne mozdulni, ezért mindig meghagyja másoknak a helyette való gondolkodást, a helyette való jövőtervezést, és a helyettük való holnap alakítást. Bent befelé pedig, ott van benne azért a háborgás, ott van bent az értékítélet, ott van benne a kritikai érzék, de cselekedni, megmozdulni. Ezért ott tart, ahol tart. Míg mielőtt valaki azt hinné, hogy valami pártszékházba érkezett, nyugodjon meg, nem, eszembe sincs arra felé menni a gondolatokkal, sokkal inkább megmaradni az Istennek azon a vonal vezetésén, amit így mond, amikor nincs mennyei látás, elvadul a nép. Elmond egy különös ismertetést az Isten, amikor beszél Jézus Krisztus jöveteléről, azt mondja, azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Ahol azonban valaki nem látja az Istennek ezt az ördögünk át leromboló hatalmát és erejét, ott csak az ördögi építkezést láthatja. Hadd mondjam, ördögi építkezés pedig van. Az van. Az folyamatában van. Annak ellene kell tudni menni, valahol valakinek az uralma alatt, a zászlaja alatt meg kéne mozdulni, és ahogy ő mondta, munkatársakat választott magának, az ördög munkáját nem csak az Isten fiának, hanem az Isten gyerekeinek is le kéne rombolni. Ez a feladata. Saját életébe is, meg a közösség életébe, a társadalom életébe is. De még mielőtt valaki azt hinné, hogy valami olyan helyen van, ahol politizálnak, visszautasítom, nem, én csak egy igéhez ragaszkodom, ennek viszont adom majd a különböző színeit, ahol nincs mennyei látás, elvadul a nép. A Reformátusok lapjában néhány hete megjelent egy cikk. Kálmán Szabolcs tollából, aki Clevelandről jött haza Magyarországra, és itt teológiai professzort csináltak belőle, és a következőt írja, és én hozzám Keremföldről, sem Budapestről, sem Magyarországról, sem Kárpát-aljáról, sem Erdély földjéről, sem Amerikából, sem Ausztráliából, sem Európa református egyházaiból nem érkezett egyetlen egy telefon se, egyetlen egy mondat se, tiltakozásként a következőt írja, a hívő ember tudathasadásba szenved. És simán lenyelte mindenki. Úgy jövök vele, hogy azok közé tartozom, aki szembenéz vele, nem nyeri le, megnézi honnan fakad, honnan ered, és válaszol rá. Gondolom, ti is így vagytok, csak szerettek hallgatni. Minden hívő ember tudathasadásos. Nem adom vissza a labdát, mert én nem ilyen módszerekkel vívom a harcomat, szabálytalan küzdelem lenne. Azt mondja, hogy van nektek két fejetek. Van egy hétköznap, amit a világ életben használtok, és ott a világ szerint éltek és gondolkodtok és boldogultok, vasárnap pedig ezt a fejet leveszitek, otthon hagyjátok, fölveszek egy másik fejet, az eljöttök a templomba, itt pedig, mintakinek nem lenne egész hetes egyéb fajta feje, itt egy új fejjel azt mondjátok, hogy az Isten fontos. Igaza van Kálmán Szabolcsnak? Nincs. Nincs. Azért nincs, mert ahol nincs mennyei látás, ott elvadul a nép. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia erről. Akinek van mennyei látása, az azért nem hallgathat róla, mert a mennyei látásban találkozás van. Hogy a fönt jön-e le, vagy a lent emeltetik föl, vagy félre vonattatik egy lepel, az Isten titka, hogy mit hogy csinál, mind a három működik. Amikor azt mondom, hogy a mennyei látásban találkozás van, akkor csak arról beszélek, hogy az Isten véghetetlen kegyelemből megkeresi, és Jézus Krisztus által meg is találja azt, akiről így mondja a Szentes, hogy elveszett, elvadult, elvadított. Tehát Istennek gondja van arra, hogy mennyei látást adjon az embernek. Ahol nincs mennyei látás, ott aránytévesztés van. Mire gondolok? Az Ószövetségben azt olvasom, hogy Izrael rátör egy hatalmas, nálánál jóval nagyobb nép, óriási hadsereggel. A proféta szolgája pedig kinézve az ablakon látja, hogy felvonul ott a hegy lábánál az ellenség, és sírva, remegve az életét félte, mondja a prófétának, hogy most megölnek bennünket. Mindennek vége. Izraelnek egy katonája sincs, alkalmatlan a vezető arra, hogy szembeszálljon vele, az ellenség pedig itt van, és a próféta rátekint, mondja a szolgának, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Azt mondja a szolga, hogy uram, hát te próféta vagy. Neked ez a foglalkozásod. Az a dolgot, hogy te engem bátoríts. De ne haragudj, nézd ki az ablakon. Az ellenség itt van, védelem egyetlen ember sincs. Meg fognak bennünket ölni. A proféta ránéz, és azt mondja, hogy lehet, hogy nem hallottad jól. Elmondom még egyszer. Többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. És akkor igazán kétségbe esik a szolga, hogy ez a pap, ez a proféta, ez javíthatatlan. Én hiszem, hogy te hiszel az Istenbe, hiszel a minden hatóságába, de hát ne haragudj, nézd meg a valóságot. Felejtsd el a te hívő álomvilágodat. Gyere, nézd meg a valóságot, itt az ellenség. A proféta ránéz a szolgára, aztán fölemeli a tekintetét a mennybe, és azt mondja, uram, nyisd meg a szemét. Nincs mennyei látása. És majdnem elugrik az ablakból, a szolga, amikor körülnéz, látja, rakva vannak a hegyek tüzes lovagokkal, harci szekerekkel, mennyei seregekkel, és mint valami hatalmas tengerbe, valami pici kis sziget, csak annyi az ellenséges katonaság létszáma. A mennyei látás nélküliségben aránytévesztés van. Nehogy azt hidd, hogy akkora és annyi az ellenség, amitől nekem kétségbe kellene, vagy lehetne esned. A mennyei látás nélküliségben aránytévesztés van. De nem csak aránytévesztés van benne, hanem elbizakodottság is. Azt mondja egy ószövetségi uralkodó természetesen. Csak a múltról beszélek. Azt mondja egy nagy király, aki elvárta, hogy őt istenként imádják és hódoljanak előtte. Aki nem borul az állókép előtt, azt megöletem. És van három fiatal ember, aki azt mondja, hogy nagy hatalma van, 1200 tartomány felett uralkodik, de én az Istent imádom, nem fogok meghódolni előtte. És a király azt mondja, idézem szó szerint, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Itt az Isten, én vagyok. Nem tudom, hogy találkozol-e hasonló gondolatmenetű kijelentésekkel, ebben a világban szinte lehetetlen, a mai korban ilyen talán nincs is, az Ószövetség idején van, és a király azt mondja, hogy én vagyok itt, ki az, akivel az én kezemből kiszabadítson? És azt mondja, ez a három szerencsétlen nyomorult, akinek csak mennyei látása van, hogy az én Istenem nagyobb mindenkinél. Hatalmasabb nálad, király, őneki van hatalma megszabadítani a te kezedből, de, és itt kezdődik a hívő élet, ha nem tenné, akkor is nagyobb, mert tudom, hogy mindenható. És a király elmosolyodik, hogy Isten, az én vagyok. Élet és halál ura vagyok. Befűtött a kemencébe, bedobatja Sidrák, Misák és Abednégót. Aztán benéz. És azt látja, hogy nem hármat dobtam be. Négyen vannak. És azt mondja, hogy éltek, ti vagytok azok, nem szellemeket látok. Sidrák, Misák, Abednégót, ti vagytok azok, gyertek ki! Azt mondja, hogy nincs olyan Isten, mint a ti istenetek. Az, hogy fönt vagy lent mutatja meg magát. vagy egy fájtlat eltakar, félrehúz, hogy lásd, hogy uralkodik az Isten, és hatalommal uralkodik az Isten. Ahol nincs mennyei látás, nem csak aránytévesztés van, hanem öndicsőség, követelés is van, de az Isten gyerekei nem hódolnak be, és nem hódolnak meg az istentelennek. Öndicsőítés. Ahol nincs mennyei látás, ahol Isten dicsőségét valaki nem látja, önmagát dicsőíti. Összehívja a Belsazárral maga uralkodásának fénypompáját bemutatandó tartományának vezetőit. És hogy nyilvánvaló legyen, hogy nincs Isten, ezért berendeli a Jeruzsálemből elhozott templomi kegyszereket, és abból a kehelyből kívánja a borát inni és itatni, ami az Istennek készítetett. Mert nincs Isten. És hogy mulatni kezdenek, egyszer csak a mennyei fátyol elhúzatik, és a valóságos mennyei világból egy kéz a láthatóba átnyúlik. Így írja le a próféta Dániel, és egy kéz ujjai szembe megjelentek a falon, ahol Belsazár ült, és írni kezdtek. Megmérettél, és könnyűnek találtattál. És azon az éjszakán megöletik ez a király. Az öndicsőségből a halálba hullik ez az élet. Azt mondod, hogy nem arról beszélek, amiről kéne. Ahol nincs mennyei látás, ott a hazugság üli diadalát. Persze most sem a jelenkorról beszélek, hanem csak az Ószövetséget fogom idézni. Ott, hogy mindenkinek nyilvánvaló legyen, hogy nincs Isten, a következőképpen fogalmaznak. A napok csak haladnak, és nem történik semmi. Lefordítom magyarra. Nem kell félni az Isten büntető erejétől és hatalmától, hiszen nyugodtan élhetjük a magunk Isten nélkülien berendezett életét. Látjátok, a napok csak múlnak, és nem történik semmi. Mondták ott, az Ószövetségben. Isten azt válaszolta, elküldte a prófétát, és azt mondta, hogy fúrj lukat a te házadnak oldalán. Aztán vegyél magadra rongyos ruhát, bújj ki rajta, és kezdj el futni a járatlan úton a mezőn át. És a kérdik, mit csinálsz? Mondd meg, Isten válasza, hogy aki úgy gondolja, hogy a napok múlnak, és nem történik semmi, ímé eljön az Istennek ítélő órája, amikor kiki menekül féltve az életét, de rátalálnak. Mert a napok múlnak, és az emberek cselekedetei följegyeztetnek. Aztán az ítélet. Ahol nincs mennyei látás, elvadul a nép. De nem magától vadul el. Így mondja az Ószövetség, hogy vadítani kell. Akkor vadul el a nép, ha vadítják. Nem az izmusok, nem a rendszerváltás, hanem ha a napok vadítják. A külső támadás Isten népe ellen semmit nem ért sohase. Ha belülről támadtatott meg a nép, akkor elvadítható volt. Honnan jön az Isten népe ellen az igazi támadás? Hogy idegen lelkek és szellemiségek befurakodnak az Isten népe közé, és hirdetnek olyan tant, amelytől talajt vesztetté válik az Isten gyereke, hitevesztetté és hitehagyottá válik. Tudjátok ti, hogy létezik ma az egész világot átfogó, úgynevezett kiléptetési program. Látom, hogy megvagytok hőkölve rajta. Hogyne? Az a feladat, hogy az egyházon belül olyan feszültséget generáljanak, olyan tanokat tanítsanak, olyan külső világi elemek vegyék át az uralmat benne, ahol az egyháznak azt mondja, hogy nem kívánok itt egyháztagnak lenni. Egy külön program, ez egy tudományos program. Hogy kell kiléptetni? Hogy kell hitágyottá tenni, és hitehagyássá az embernek a lelkiségében való változást? Hogy kell fokozni? Beépülnek különböző kegyes kis csoportok. És a kegyesség látszatát megtartják, annak erejét már takatják. Ma ott tartunk, hogy törvény segíti elő. Egyházi törvény segíti elő a gyülekezet széthullását. Kiemelik belőle az értelmiség, jövő értelmiségét. Azt mondják, egyetemi gyülekezet. A egyetemistáknak ott a helye, ahol az Isten adta őket. Ifjúsági gyülekezet. Egy gyülekezet van, a Krisztus test, maga a gyülekezet, ahol a legkisebbtől a vénig együtt vannak. Miért? Hogy a kicsi lássa a vén hűségét, hallja a vén bölcsességét, hallja, hogy milyen próbatételeken ment keresztül, és tanulja meg az öregtől. Nem? Azt nem kell. Szeleteljünk. Ilyen, olyan, amolyan, ez itt, az ott. Ne legyen közös látás. Új kifejezéseket tanulnak. Új módszert hoznak, gyönyörűségesen, tudományosan megalkotott vadítás. Hogy van ez az Ószövetségben? Majdnem elfelejtkeztem róla, hogy az Ószövetségről beszélek. Az Isten különös kegyelme megjelenik Mózessel. Elmondja, veletek vagyok. Az én orszám megy veletek. És nézd meg, elég hozzá egy Áron, aki a nép akaratot, a demokráciát hagyja végre. Az Isten országában nincs demokrácia, nincs népakarat, teokrácia van, Isten uralom. Ő mennyeiekhez mennyeieket szab, lelkiekhez lelkieket szab. Jó néznénk ki, ha az ember a maga bűnre hajlamos, nyomorult, értelmetlen voltával az Istennek parancsolna, próbál. De nem így működik. Ő azt mondja, hogy én vagyok, és az Anya Szent Egyház feje pedig Jézus, a fejvezet. A fej. Ő, aki tudja múltat, jelent és jövendőt. Ő vezet. Azt mondja, vadítás folyik. Áron, megvadítottad a népet! És több tízer ember elhullik miatta. Szabad kérdeznem valamit? Hol tartunk mi, magyar nép? Nincs elvadítva? A tékozló fiú történetét hadd juttassam eszetekbe. Mit csinál a tékozló fiú? Add ki a vagyont! Első helyen a vagyon. A pénz. Azt kell. Meg kell szerezni. Teljesen mindegy, hogy. Nem halt meg az apám, nem baj. Ide vele, mert a számra halott vagy. Add ki a vagyont. Örökség. Csak az örök hagyó halála után létezik. A tékozló élet így kezdődik. Vagyon. Nekem ne parancsoljon senki. Nem kell az atyai rend. Nem kell az otthoni rend. Én elmegyek a világba. Mit akarok? Paráználkodni. Ne szóljon bele senki. Enni, inni, mulatni. Ne szóljon bele senki. Haverokkal lenni. Ne szóljon bele senki. és nincs benne a gondolatban, hogy idegen fennhatóság alá kerülné. Pedig aki elhagyja az otthont, törvényszerű, hogy idegen hatalom alá adja magát. Ha nem az atyai, akkor majd idegen. Mi lesz a vége? Tetszik tudni, hogy hány öngyilkos paraszt ember van Magyarországon? Nem szólnak az újságok róla. Tetszik tudni, hogy nincs állat határmenti 60-80 kilométeres körzetbe? Nem szólnak az újsághírek róla. Az idegen hatalom azt mondja, hogy szerettem volna gyomrot megtölteni azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és nem kapott. Elvadult, oda jutott. Mit csinál az Isten? A napok mennek, csak haladnak, nem történik semmi. Biztos? Visszaszelídít. Az isteni kegyelem, amely megjelent Jézus Krisztusban, a következőképpen szólal, azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Hogyan? Nem úgy, ahogy a politikusok gondolják. Azt mondja, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Aki kifosztotta saját magát, mert elvadult az Istentől. Az Istentől való lelki élettől. Az Istennel való közösségi élettől. Elvadult. És egy kifosztottá vált. És jön Istennek a szeretete, azt mondja, a mennyei látás, az találkozással kezdődik. Így történik, hogy van egy nagyon gazdag ember az Ószövetségben. Óriási vagyont szerzett. Zákeusnak hívják. Adószedő volt. Vámszedő volt. A vámosok régen jól ért. Csak valami hiányzik a szívéből, a lelkéből, az élet. És jön és azt mondja, hogy ma a te házadba kell mennem. És a találkozásban, a Jézusra való találkozásban a fiúság helyreállítása történik. Nem számít, ami eddig számított. Az elvadult életemben valami új kezdődik Jézussal. Így van Péter is, hogy éppen megtagadta Jézust, elvadult, és Jézus, amikor megy a Golgota keresztére, még ránéz egyszer, és sokan mondják, hogy vádló tekintettel, hogy nem megmondta, hogy megtagadsz. Szerintem nem vádló tekintettel, hanem azzal a tekintettel, hogy nem baj, Péter, most én meghalok a te bűneidért, magammal viszem azt is Isten ítélete alá, hogy neked mégiscsak úgy legyen, hogy én mondtam, hogy te az én nevemről bizonyságot teszel. Emberhalász leszel, Péter. És visszaszeretgeti. A visszaszeretésnek a hangja, a tekintete más. Azt mondja neked a mai napon. Azért jöttem, hogy a te szívedben, a te lelkedben mindent, amit az ördög épített. Mit épít? Elmondom. Keserűséget. Reménytelenséget, kilátástalanságot, rengeteg vád születik a szívbe, rengeteg ítélet születik a szívbe, és nincs megoldás. Aztán rengeteg kitörési vágy miatt sok bűn születik a szívben. Azt mondja, azért jöttem, hogy leromboljam ezt a munkát. Hogy rombolod, Uram? Elveszem tőled a bűnnek terhét. Mit? A lélek belső vágyját, a lélek sebét, a lélek fájdalmát ad ide. Megépítelek újra. Hogyan, Uram? Az én lelkem adom beléd. ahol nincs mennyei látás, elvadul a nép, ahol Isten kegyelmet tervezett, találkozásra vonja az embert magával. Mit mond neked? Te ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Se a bűné, se az elveszettségé, se a hazátlanságé, se az idegen uralomé, te az enyém vagy. Én örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Én most is kiterjesztem rád az én irgalmasságomat. Ki vagy te, akiről nem mondott le az Isten? Amikor idejöttem, az volt bennem, hogy nem tudom, ki az az egy, de azért az egyért ezt az igét is el fogom mondani. Valahogy rám terhelte az Isten, hogy azt mondja valaki, hogy de elhagyott engem az Úr, és elfeledkezett én rólam az Úr. Ennek a léleknek mondom a válaszát. Ezt mondja, én te rólad el nem feledkezem. A te neved ide van írva, markaimba metszettelek fel téged. Előttem vagy szüntelen. Hallod? Amíg a mennyei látás hiánya elvadít, addig az Isten kereső szeretete elcsendesít, és visszaszelidít Isten gyermekévé. Ki vagy te? Az Isten gyermeke. Jézusért. Imádkozzunk. Hadd köszönjem először a keresztelő családot. Köszönjük, Uram, hogy te itt kijelentettél valamit, amit lehet nézni mennyei látás nélkül, és lehet nézni mennyei látás szerint. Egy élet, akiről úgy szólt az igéd, az anyamé előtt már ismertelek. Mielőtt megformáltalak, ismertelek. És Uram, úgy szól ez tovább, hogy prófétává rendeltelek. És a prófétasága Jézusról szóló bizonyságtétel lelke. Uram, hadd lássa ez a család ebben a gyermekben az általad formálandó jövőt. Ami most ígéret ugyan, de te tudod az ígéret végét, a beteljesülést. Hadd köszönjem meg Jézus Krisztust, azt az áldozatot, amivel minket a tőled elvadult, tőled létidegenné vált, zsigereiben a bűnnek szolgáló embert visszavezeti a kegyelem útján az Isten fiúságba. Hát köszönjük meg, Uram, hogy itt ebben a világban minket látóvá teszel. Nem annyit látunk csupán, mint más emberek egy eseményt, hanem látjuk, hogy melyik eseménynek mi a vége, és milyen lélek az indítója. Arra kérlek, édesatyám, Jézus Krisztusért, hogy adj itt újjászületett életeket, neked születőket, benned bízókat, veled való találkozásra rendelt életeket, aminek beteljesedik te veled és te benned az élete. Könyörülj a próbatételeink idején, a harcaink idején. Hadd lássunk meg, hogy velünk vagy, mint hatalmas hős. És hadd köszönjük meg közösen, hogy azt mondtad, el nem hagylak téged sem, el nem távozom tőled. És hogy Jézus köszönt, elköszönt az övéitől, olyan elköszönésről, ami egészen másról beszélt. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ad Uram megtapasztalnunk újra és újra. Elítozom a gyászoló szíveket. A teljes valóságnak csak egy rész ez a földi. De ez a rész arra adatott, hogy fölkészítessék a lélek a veled való közös együttélésre. Megköszönjük az elment szerettünk életét, harcait, munkáját, szeretetét, áldozatát, és hogy megvizsgáltatott mellette a mi szívünk is. Uram, vigasztalj meg minket, tőled való vigasztalással, Jézusért. Amen.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.